Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy egész hetünk előtted zajlik, sőt, tőled szeretnénk elvenni. Imádkozunk azért, hogy ezt a sokak által talán nagyon ismert témát te segíts átgondolnunk, hadd legyünk egymás iránt is irgalmasok. Lehet, hogy valakinek éppen, hogy döntő kérdések ezek, és adj nekem is fegyelmezettséget arra, hogy időben is koncentráltan tudjak szólni, és add mindnyájunknak, hogy oda tudjunk figyelni a te igédre. És igazából a megkötözöttségek kérdésében világítsd meg az életünket, hogy semmi olyan gát ne legyen, vagy ha van, akkor aki azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerontsd, azt gyógyítsd ki, tisztítsd ki az életünkből, és áldj meg bennünket, hogy tudjunk másoknak is segíteni, hogy tudjuk úgy is figyelni az elhangzottakat, hogy jobban lássuk az összefüggéseket, és körülöttünk olyan világ van, és abban élünk, amelyik lépten nyomon ezekkel a problémákkal küzd, és még észre se veszi. Köszönjük, hogy itt lehetünk színed előtt, és várhatjuk, hogy te kezelsz, tanítasz bennünket most is. Amen. Kaptam ezt a feladatot, hogy a megkötözöttségek kérdése egyfelől bizonyos gátlást jelentett nekem, hogy számosan vagytok itt, akik számára idézőjelben téve nagyon lerágott téma. Tehát sokszor hallottak róla, vagy az életükben már ezen a területen próbáltak teljes szabadulásig jutni, jutottak is talán, és ezért egy kicsit úgy érzem, hogy nem az újdonság hatásával állok előttetek. De nem is ez a kérdés, hogy mi az újdonság hatásával jövünk-e, mikor Isten igéjét hirdetjük, hanem az, hogy hangozzon közöttünk, és tisztállássunk alapvető kérdésekben. A másik, hogy akik szabadulnak, azoknak feladatuk az is, hogy segítsenek másoknak. Tehát számos alkalommal, ha hallgatjuk az igét, hallgassuk magunknak, de hallgassuk úgy is, hogy ha másoknak kell elmondani, mert sokszor bajba vagyunk, hogy mondanánk, meg bennünk ott van az üzenet, vagy a gondolat, de nem tudjuk artikuláltan, érthetően továbbadni. Úgyhogy nem baj az, ha ezt is tanuljuk, akik már nem a legkezdőbbek vagyunk ezen az úton, hanem idézőjelbe tett profi csapat harcol itt a tovább lépésért. És aki meg nagyon azt hiszi, hogy profi, az meg jó, hogyha megáll és azt mondja, hogy Uram, szeretnék a lábaithoz csöndesedni, és taníts akár az ABC-re is. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy még az egyházi vonalon is nagyon elterjedt az a gondolat, hogy tulajdonképpen a sátán nincs is, hanem a rossznak a megfogalmazása. úgyhogy én magam is olvastam olyan dolgozatokat, tekintélyes és sokak által megbecsült. Lelkészírásaként sátán, pokol, stb. Nincs. Hát döbbenten álltam, mert ha az Isten igéjét kinyitjuk, akkor egyértelmű, hogy miről beszél. És elhoztam, nem bizonyságul, csak segítségül Török István dogmatika könyvét, ő a debreceni teológiának volt kiváló professzora, és nagyon érdekes, két idézetet hadd olvassak belőle, hogy erősítsen bennünket is. Azt mondja, a Biblia a sátán realitását tanítja. Azzal tesszük a sátánnak a legnagyobb szolgálatot, ha létét kétségbe vonjuk, ha csupán a bajok és bűnök, általában az evilági rossz megszemélyesítésének jelképének tartjuk, és ebben a tudatban a mitológiátlanítás divatos útjára lépünk. Így módon mi magunk leplezzük létét, és segítjük elő rontó munkáját. Két oldallal később, szinte meglepő, a reformáció korában például milyen már-már kézzel fogható valóságnak ismerték a sátánt, és mennyire komolyan vették az ellene, mint halálig tartó harcot. Viszont olyan korokban, mikor a sátán létét tagadják, a kereszténység resté, tunyává és megalkuvóvá válik, annak jeléül, hogy a sátán tagadását többnyire megelőzte a Krisztus titkos vagy nyílt tagadása. Két esetben biztos a csatavesztésünk, ha nem tudjuk, hogy a világ fejedelme már legyőzött hatalom, aki az Úr akaratának fogcsikorgatva is engedni kényszerült, kettő, ha elbizakodottan a magunk erejével akarunk szembeszállni vele, csak is Istennél lehet menekvésünk, és minden menekvésünkért magasztaljuk hálás szívvel Istent. Akkor tőlem valaki megkérdez, hogy a sátán, hát honnan tudom, hogy valóság, akkor azt mondom, hogy két forrásból. Az egyik a Biblia. Amiről a Biblia ír, az valóság. Tehát Jézus nem kamuzott, amikor megkísértette őt a sátán, és küzdött a sátánnal. Meg amikor beszélt róla. Hát nem úgy beszél, hogy a levegőbe, és a többi. A másik, a saját életünkből tudhatjuk. Ha én hazamegyek, és úgy találom a dolgozószobámat, hogy szétdobálva a könyvek meg minden, akkor tudom, hogy itt járt valaki. Mégpedig nem jó szándékkal járt. Hát ha körülnézünk ebben a világban, akkor világosan tudhatjuk, hogy itt jár valaki. Mégpedig nem jó szándékkal jár. Hanem úgy dobál szét, úgy kever meg, hogy az valóban látható és érzékelhető valóság. Amikor Isten népe a megígért föld felé haladt, akkor összefoglalta az Úr Mózesen keresztül még egyszer, hogy mit csináljanak majd az ígéret földjén. A Mózes 5. könyve tulajdonképpen egy ilyen összefoglalás. Ott megvan az, hogyha házakat építesz, akkor ne bízd el magad, hogy a te kezed, ha földekkel, hogy bánj, ha családi életed van, és a többi. És Mózes 5. könyvében olvasjuk a legösszefoglaltabban a megkötözöttségekkel kapcsolatos és a sátánnal kapcsolatos figyelmeztetéseket. 5 Mózes 18.9-től, jó, hogyha megjegyezzük, akik eddig nem tudták, hogy sok helyen olvasuk erről a Bibliában, majd új szövetségi ígét is olvasok, de itt a legkoncentráltabban összefoglalva, hogy mi az, amire azt mondja Isten ebben a kérdésben, hogy ne. Mégpedig nagyon radikális ne, nagy-nagy fölkiáltó jelekkel. Egyébként ezt csak zárójelben mondom. 5 Mózes 18, 9-től 15-ig. Kálmán kérte, hogy pontosítsuk. Jó, csak zárójelben mondom, hogy bárhol azt találjátok a Bibliában, hogy ne, vagy nem, ott azonnal arra gondoljatok, mint mikor a mezőn ott van az elektromos táblán az a 3 piros, vagy akárhány villám, fölkiáltó jel, hogy vigyázz, veszély. Semmire nem mondja Isten, hogy ne, ne, nem, ami használ, ami nekünk jó. Csak amitől félt, ami kárt okoz. Úgyhogy soha ne arra gondoljunk, hogy szivat bennünket Isten, vagy csak ahhoz van kedve, hogy mondjon ilyeneket, hanem az jusson eszünkbe ilyenkor, hogy köszönöm, Atyám, hogy te szólsz. Köszönöm, hogy figyelmeztetsz, hogy ez veszély. Itt azt mondja, ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Profétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr olyant, mint én, őre hallgassatok. Mennek az ígéret földje felé, és ki kell írtani egy népet. Itt csak azért mondom megint, ezt nem zárójelbe, de nagyon hangsúlyosan, hogy megkérdezték tőlem, hát a szeretet Istene elpusztít embereket, hát hogy van ez? Akkor ez ugyanaz az Isten, aki Jézus Krisztus atya, és nagyon fontos látni nekünk azt, nem tudtam meggyőzni az illetőket, hogy azt mondtam, hogy minden veszett, és Isten elindít egy folyamatot, amiben Jézust beküldi ebbe a világba. És ha ez a folyamat elreked, akkor mindjártnak annyi. És emiatt amputálni kellett, na ezt kellett kimondanom, volt aztán reagálás. Amputálni, köszi, akkor ez az Isten a menj, ahova akarsz. De jól értsétek meg, hogy itt nem erről volt szó, hogy társas játék van, és Isten kigyirat népeket, hanem olyan mélységben voltak ezek a kánáni népek, hogy a félelmükben, a babonájukban, az okkult állapotukban, hát például Molok Istennek feláldozták az elsőszülött gyermeküket. Hát egyszerűen félelemből, nem azért, mert utálták azt a gyermeket, hanem azért, hogy a további családi életük, meg születendő gyermekük már védelemben legyen. És ha ez be a mélységbe elsüllyed az Isten népe, még így is megfigyelhetjük, hogy hányszor volt határeset, mert ahelyett, hogy az a nép csüngött volna az Istenén, és azt mondta volna, hogy akkor van jó dolgom, az a nép elkezdte utánozni a környező népeket. Általában modernebb életük volt a körülöttük élőknek, volt, hogy ők még fa eszközökkel dolgoztak, azok már vas eszközökkel, meg a többi, tehát így világi értelemben modernebb életet éltek, és a nép kezdte utánozni azoknak az életét. És Isten mindig mondta, hogy álljatok már meg, megőrültetek. Ez olyan, mintha mi azt mondjuk, hogy jó, jó, itt egy karanténban el vagyunk, de hát azért ez elég elmaradott dolog, amivel mi foglalkozunk, mennyivel modernebb villogás folyik, mennyivel modernebb módul élik meg a szerelmi életüket emberek, hányféle változattal és alternatív mindenfélével, meg a többi, hát győrjünk csak, hát törjünk már ki ebből. És akkor Isten azt mondja, hogy állj meg, ember. Hát adj hálát, hogy te az én irányításom alatt lehetsz. És mondhatom neked én a taktikai utasításaimat. Nehogy azt hitt, hogy ő van előnybe. Azért, mert jobban villog, csillog, mozog az élete. Hát nézzetek már körül, hogy mi folyik. Én csak ennyit szoktam mondani a magam számára, és nagy bizonyság, hogy ha körülbelül 50 házaspárt látunk a fasorba, akik ilyen Kati Csaba módjára megtértek, vagy mondhatnék mást is, Péteréket, másokat, és ebből az 50-ből az én tudomásom szerint, amikor ameddig úgy ott voltam, két válás volt, meg hát azért itt ott rezgett a léc, meg azért sok minden van, tehát nem lehet úgy mondani, hogy húj, de szuper minden, na de azért álljon meg a menet. Hogyha 10-ből 6 az országos átlag, akkor az 50-ből 30 lenne. Hát csak a vak, meg aki rágalmazni akar, az nem látja a differenciát. Mert nem azt jelenti, hogy hát úgy nevelt valakik, akik egészen más kategóriát képeztek. Abszolút nem. Igazából ebből a világból érkezett párokról van szó, akik abszolút nem jelentettek valami olyan krémréteget. Na bocsánat, testvérek, én is közéjük számítom ugyanígy magam. Tehát nem azt jelentettek, hanem azt, hogy valaki más volt a taktikai útmutatójuk. Több-kevesebb sikerrel hallgattak rá. Na és azt jó tudnunk, hogy a sátán terve az, hogy ne higgy és ne üdvözülj. Erre tesz föl mindent. És emberölő volt kezdettől fogva, így olvassuk a János 8.44-ben, hogy emberölő volt kezdettől fogva, és a hazugság atya. És ehhez mindenképpen próbál az életünkben olyan kapcsolatot kiépíteni, hogy azon keresztül a céljait elérhesse. Akinek hiszel, azelőtt kinyitod a lelked. Figyeljétek meg, amikor megszeret valaki valakit, és egyre jobban bízik benne, annál jobban megnyílik előtte. Ez ugyanígy történik. Ha én Istennek hiszek, amit ő mond, kinyitom a lelkem, és azt mondom, hogy szóljál, és járd át a hatásoddal az életemet. Én meg bízom benned, figyelek rád, hiszek benned. Ha a sátánnak hiszek, kinyitom a lelkem előtte. Ő ezt szeretné, hogy joga legyen hozzám. És akkor, mintha azt mondanám, hogy sátán, nem mondom, meg ő rafinált, mert Isten nyíltan beszél velünk. A sátán meg el akarja hitetni, hogy szarvaspatás Krampus, a középkor világába való, és nem mutatkozik be, nem szól, nem közeledik nyíltan, hanem egyszerűen szólás nélkül rendezkedik az életünkbe. De akkor, ha én neki hiszek, kinyitom a lelkem előtte. Mondja csak, hogy van, építek rá, jogod van át meg átjárni az életemet. És hát bolond lenne valaki, a sátánnak hinni. Hát mindent Istentől kapott, nem? Hát aki világosan meglátja ezt. Igen, ám bolond lenne az egér is, az egérfogóra rámenni. Hát miért megy rá? Hát mert ott van a csali. Ott van a, ami oda csalja. Na, három ilyen területet lehet összefoglalni. Szeretném röviden mondani, hogy ezt inkább kérdezzetek majd utána. Egyik terület, hogy olyan dolgot mutat meg nekünk a túlvilágról, halálon túli életről, jövendőről, amit Isten elrejtett. Ez az egyik hiány rész a piacon, tehát ő keresi azokat, ahol megkínálhat olyannal. Nem mondja ő, hogy ő kínál, hanem egyszer csak valaki számára kívánatossá lesz, hogy bizonytalan vagyok. Hát a jövendőmet tudni szeretni. Vagy van olyan falu Borsodban, ahol ha nem megy el három héten belül halott idézőhöz valaki, a szerette halála után, akkor azt mondják, nem is szerette. Most gondoljátok el ezt a, ezeket az árukapcsolásokat. Na most az egyik ilyen, amit itt is látunk, hogy ne legyen álomfejtő, ne legyen jegymagyarázó, ne legyen halott idéző és a többi. Tehát az a terület, amelyik a jövendőmondásra, jóslásokra, halott idézésekre, ezekre az asztaltáncoltató egyéb megoldásokra, horoszkópokra és a többi. Szóval nagyon sok változata van, a legmodernebbeket én már nem is nagyon ismerem, hogy mi minden, amelyik ehhez a területhez tartozik. És olyan radikálisan tiltja Isten a népét, hogy azt mondja, hogy utálja az Úr, aki ilyeneket cselekszik. Hát ilyet alig találunk a Bibliában. Az van, hogy szereti az Úr az ember, s utálja a bűnét. De most ne botránkozzatok meg, idézőjelbe teszem, hogy ha az ördög nyála rajtam van, ha én ezekbe belemegyek. És azt tudja az Úr, hogy utálom. Tehát, hogy ez ilyen alapon jelentkezik ez. És hát ezen belül nagyon sok mindent lehetne elmondani, amit a mai ember, a modern ember, aki már fölvilágosult, végigcsinál ezeken a területeken. Nem akarom egyenként sorolni a dolgokat, mert összefoglalóan ezt tudom mondani, hogy ez az egyik terület. A másik terület, hogy védelmet ígér. Na, ez is olyan, hogy ugye az ember az kiszolgáltatott, és megkapja ugyan az igében, hogy én vagyok az Úr, a te őriződ, meg józan ésszel azt mondja, hogy zárjam be a lakást. Tehát azért, mert az Úr az őriződ, azért ne hagyjak mindent nyitva, meg a kocsit, meg a többit, de a sátán azt mondja, hogy nem elég. Nem mondja, mert kívülről ő nem mutatkozik be, újra mondom, hanem jönnek a különböző babonák, különböző védelmi technikák, kabalák, különböző olyan segítségek, amit ha a péntek 13-tól elkezdjük, mondhatjuk végig a legkülönbözőbb babonákig. Döbbenetes volt a fasorban, többen hallottátok, mert elmondtam. Vezették be, vezettük be a házi telefonrendszert. Ezt képzeljétek el, hogy pont az én szobám kapta a 13-os. Megfordult a fejembe, hát már miért nem a Péter kapta. És utána megálltam, és azt mondtam, hogy ember, normális vagy te? Hát ebben a szobában, ezen a rökamien ülve magyarázod el az embereknek, hogy persze, hogy a péntek 13, hát hogy a csodában, hát melyik nap volt az, amikor a sátánnak a fejére taposott Jézus? Péntek. És a 12 tanítvány mellett ki volt a 13. Jézus? Csak én ezt elmagyarázom embereknek meg minden, hogy ha te odaadod magad mellé, és te is ebbe beszállsz, akkor tulajdonképpen kiszolgáltattad magad, osztozol az ő programjába, vonalába, és engedett, hogy az ő hatásai dolgozzanak rajtad. Úgyhogy mikor erre rádöbbentem, akkor azt mondtam, hogy bocsáss meg, Uram, és megmondtam, hogy ide figyeljetek, ha törik szakad a 13-as kapcsoljátok be ide. Ugye az a szoba, amelyik az enyém volt, az a 13-as mellék ma is. Mert szó se lehet róla, hogy... És ugyanez a lópatkótól kezdve, ameddig csak elmentek. Nézzétek meg a focistákat, hogy fölnéznek az égre, és utána csinálnak valami olyan a legkülönbözőbb technikákat a babonából. Hogy rúgom a kapufa oldalát, vagy nem tudom mit csinálok, vagy keresztet vetek, utána meg a földön. Teljesen mindegy, hogy milyen jelet, de valamit, ami kifejezi, hogy én ehhez a jelhez kötődöm, teljesen mindegy a sátán számára, de jönnek a babonák, jönnek a különböző ilyen védelmi segítségek. Mondom valakinek, aki hatalmas lópatkót kitett a házára. De hát Lajos, hát mi csinál? Hát azt mondja, hát jó helyen van az ott. Mondom, nagyon jó helyen van. Mintha én egy rablógyilkosnak átadom a lakásom kulcsát, hogy legyen szíves és őrizze. Akkor még nem értette a Lajos, de azóta már hívő a Lajos, úgyhogy a lópatkó le is került onnan. Ott van valaki, aki ugyanezt elhelyezte, a legjobb asztalos mester, a legveszélyesebb gépe alatt, mellett. Mondom, hát ez miért kell? Én nem hiszek benne, de ami biztos, biztos. Hát mondom, akkor ezt azért csinálja valaki, hogy ott van a hite benne. Na most ezt megint nem akarom minden részletébe túlragozni, de az összes ilyen védelmi próbálkozásunk, már nem az, hogy őrzővédőt állítanak be az üzletbe, az nem sátáni munka, úgyhogy. És ugyanígy a mi különböző védelmi próbálkozásaink, de azt hiszem, hogy értitek, hogy miről van szó. A harmadik terület az a segítség. Na, ez is hiány vonal, mert az ember beteg, az embernek szorult helyzetei vannak, nehézségei, olyan módon próbál segítséget, ahogy csak lehet. És hát ezen a területen megint megkínál bennünket alaposan. Régi időkbe ment ugye, hogy ilyen is, amit ti már csak nevettek rajta, hogy mi volt az, de vannak mai technikái ennek, hogy a kisgyereket megfürdették szenes vízbe, vagy megfüstöltek mellette, vagy egyéb, hogy ne legyen sírós. És tényleg nem lett sírós. Vagy a szemölcsöt úgy tüntették el, nekem megmutatták fóton, hogy hol volt az a néni, hol lakott, akinek a tornáca alá mindig leástak ilyen szalmacsutakot, hozott az illető, és nem tudom mennyi időn belül eltűnt a szemölcs az ujjáról. Hát mi köze volt a horvát néni tornácának, meg annak a leásott szalmacsutaknak, a szemölcs eltűnéshez semmi. De a tény megtörtént. És családon belül tudok, ahol szintén az a szemölcs eltüntetés. Mondd ezt így, ne nézd, hogy mit. Gyakorlatilag nem is az az érdekes, hogy annak a néninek a tornáca alá. Szinte mindegy, hogy mi lenne a jel. A lényeg az, hogy szellemi erőkkel, azoknak a segítségével kapjak én megoldást. És nincs összefüggés, organikus összefüggés a között, hogy most meggyógyították volna. És aztán beleszaladtunk az ezoterika világába. emberek, akik nem nagyon hisznek Istenbe, vagy csak úgy, ilyen inkább panteista módon, de az ezoterika nagyon virágzik szerteszét. Különböző pszichotechnikák. A autogén tréningtől a reikin át a dianetikáig a legkülönbözőbb, legújabb dolgok, egy agykontroll és a többi. És mindezek mögött valahol az önmegváltó technika működik, és ha én ezekbe belegyaloglok, akkor gyakorlatilag ilyen szellemi erőkkel veszem föl a kapcsolatot. A természetgyógyászat nagy része ugyanennek a területébe esik. Nem arra gondolok, hogy valaki kimegy és szed teafüveket és kész, mert odáig, hát a patikai drogok is, meg a többi is ezekből készülnek. De amikor már ezeket szellemi módon avatják be, homeopátia gyógyszerei, alig van bennük gyógyító erő, és mégis hatnak. Feleségem is gyógyszerész, mint ahogy az András, és hát végig tanulmányozta, hogy honnan is indul, hogyan, tehát az egésznek a hátterét, és hát mi védtük a annyi gyerekgyógyszer és a többi a homeopátia vonalán is. Úgyhogy sokszor vita volt ott a fasorba is e körül, még a babamama körül is, hogy hát miért rossz, mikor attól meggyógyul a gyermek, meg a többi is közben. Elmagyarázzák, hogy de hát ha rázzák, meg a egyszerűen szellemi háttere van. Ezek az energetikusok is a legkülönbözőbb módon, ahogy hatnak, a csontkovácsok, valaki kérdezte, hogy mi baj van abban, hogy valaki egy mozdulattal helyre rakja az ember kiugrott gerincét vagy egyebet. Mondom, abban önmagában nem lenne baj, és hálát kell adni az Istennek, hogyha valakinek ilyen ügyessége van. De aki úgy vette át ezt a technikát, hogy addig nem tudott meghalni, aki átadta neki, és ennek az egésznek ilyen szellemi összefüggése van, annak a következménye is jelentkezik. És ebbe a keleti gyógymódok is sorba, ahogy végig vesszük az akupunktúra, akupresszúra és a többi. Ugye volt ez a, most nem hallok ennyire erről, hogy dörzsöli a talpának egy bizonyos részét, és közben a mája meg egyebe. De jó hatással van. Hát akik azért az anatómiát ismerik, megmondják, hogy nincs közvetlen köze ezeknek azokhoz a szervekhez. De szellemi áttét van, és nem is az a sátánnak a célkitűzése, hogy egy emberen segítsen. Nekem se az a célkitűzés, amikor az egelet meg akarom fogni, hogy ő rajta segítsek. De meg kell kínálnom, de be kell csalnom valahogy a keletcébe. És a következményei, ezek a megkötözöttségek, amikről beszélünk. És ezeket is, hogyha nem eresztem bőlére, kényszerek, akár beszédkényszer, hallgatási kényszer, na most ebben aztán különbözőek vagyunk, van, aki egy hallgatag ember, tehát összeneté vesszük, vagy van, aki beszédesebb valaki, és akkor azt mondani, jaj, hát ezek a lelkészek beszédkényszeresek, mert olyan hosszan mondják, és a többi, szóval az nem föltétlen ennek a következménye. Különböző kényszerek, kényszergondolatok, gyilkossági gondolatok, öngyilkossági gondolatok. Aztán a legkülönbözőbb életterületeken olyan gátlások, ami nem a természet szerinti, hanem olyan félelmek, ami, hát ha kimegyünk azért a sötétbe, meg ahogy Krisztina elmondta, hogy ha a latrinához nem megyek föntről a sötétbe, hát inkább nem megyek ki 3 napig. Már aki úgy félt ettől, az természetes. De amikor természet ellenes, akkor valaki nem mer bemenni a házba. Volt olyan konfirmandusunk, aki egyszer mondták a szüleit, kezdjünk már vele valamit. Hát amíg nem érnek haza, addig ő nem mer bemenni. Egyedül nem megy be, mert olyan félelem van benne. Csak utána mindjárt kérdeztünk is ezekre rá a háttérre, és rendre kiderül, hogy a háttérben valami belegyaloglás van ezekbe a területekbe. Volt, aki bejött hozzánk a lelkész hivatalba, hogy ne nevessenek ki, mondja. Hát nem szoktuk kinevetni, aki ide jön. De azt mondja, mozog a csillár, a többi, az éjszakáim olyanok, alig tudok, nem is nagyon tudok aludni, olyan helyzetben vagyok. És kezdtünk beszélni, és kiderült, hogy mögötte súlyos ilyen halott idézési akcióba részvétel, meg egyéb kártyavetéses jósló technikák voltak, és kiderült, hogy ki lehet belőle szabadulni. Tehát a tüneteket is nagyon jó tudni, mert mikor a tüneteket nézzük, akkor kiderül, hogy ebből következtethetünk. Például a lelki gondozásban, hogy valakinek ezen a területen sérült az élete. Dükkitörések, ami megint nagyon óvatosan kell lenni, mert vannak közöttünk, akik indulatosabb emberek, mások nem, tehát nem biztos, hogy minden dükkitörés mögött valami megkötözöttség van, de van olyan még, hogy nevetési, sírási kényszer, lelki tompaság. Például van, aki nem tud megtérni, mert amíg meg nem szabadul. Okkult képességek. Amikor valaki mondja nekem, hogy én megérzem, hogy a családban valahol baj van, akkor én már ott sejtem, hogy mi van a háttérben. Ő úgy mondja, mint egy pozitív dolgot, hogy volt olyan teológus társam, aki azt mondta, hogy megyek, ő már idősebb volt nálunk, nős is volt, azt mondja, a feleségem beteg. És tényleg beteg volt a felesége. Hogy az édesanyám kórházban van. És azt mondanánk, hogy hát milyen jó dolog, hogy valakinek van ilyen érzékenysége vagy képessége. Igen, nem csak ezt a képességet ő nem születés szerint szerezte magának, vagy nem Istentől kapta, hanem ezek a képességek ennek a nyomán jöttek az életébe. Hogy lehet szabadulni mindezekből? Tulajdonképpen az igazi kérdésünk mindnyájunknak az, hogy mindezekből kiszabadulni. Egy biztos, hogy nincs olyan felnőtt ember közöttünk, akit valahol ne érintett volna a kérdés. Nekem a leggyanúsabbak mindig azok, akik azt mondják, egyáltalán, ilyenben mi soha nem hittük, és a többi. Tessék! Ettől mi mindig, a család, mindenki távol volt, és akkor megkérdezem tőle, hogy akkor most miért kopogta le, amit leg... azt mondja csak, hát ez szokás, most ne csinálja, de akkor tartok. Mitől tartok? Hát attól, hogy akkor rajtam marad az a szerencsétlenség, vagy valami, amit most így védek be. És akkor elindultunk innen, és akkor egy ilyen bugyor kiborult, akkor az illető azt mondta, hogy hát tényleg, hát mert vakságot is ad a sátán. Olyan egy sincs közöttetek, aki valahol ebbe bele nem ment. Hát én igazán már olyan hívő családban nőttem, ahol ott se nagyon beszéltek a dokul dolgokról, Én sem nagyon hallottam, fiatalon sem, meg még a teológián sem. Egyház történeti kuriózum, hogy meghívtak fél éve Sáros Patakra. Képzeljétek el a teológiára, hogy ezekről beszéljek. Ha mondom, ilyet az életben. Az, hogy azért azt tudtuk, hogy Saul ment a halott idézőhöz, ez sátáni dolog, meg micsoda, és a többi, de tiszta, világos tanítás volt, aki mondta is nekem, hogy miért nem beszélnek a templomokban világosan ezekről a dolgokról. Hát mondom, miért nem? Azért a fasoriak hallottak erről néha, mert évente egyszer legalább nagyjából ugyanebbe a hangszerelésben én végigmondtam. Hát egyszerűen hallani kell. Hát ha nem halljuk, akkor onnan tudjuk. Hát vannak itt közöttünk is, akik talán ezekről így összefüggésben nem hallottak. Mert hát nem beszélt nekik senki. Hogy lehet szabadulni? Én 5 lépést tudok mondani. Nagyon jó az az ige, ami az 1 János 5:8-ban olvasható. Kálmán írott, 1 János 5:8, azért jött az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És ez a lerontsa szó, ez a lüó, ige a görögben azt jelenti, hogy eloldani, tehát a megkötözöttet kiszabadítani, föloldani, hatástalanítani ezt a munkát. Az 5 lépés, 1. Világosságot gyújt az Isten az életünkbe, erre nézve. Például egy ilyen délutáni előadásra. Vagy amit már hallottunk, vagy olvastunk. Egyszer csak az igéi elén kerülnek, és az igéből látjuk, a magyarázatból is, tehát világosságot gyújt az Isten. 2. Bűnnek vallok mindent, ami ezen a területen az életemet úgy érintette, hogy én ebbe besétáltam. A gyerekkorban már mi is fogtuk a gombot, ugye ezek apró dolgok, meg éményseprő, köptük a pénzt, dobtuk el. Igen, különböző dolgok, meg jóslások, meg apróságoknak tűnnek, de elindult egy folyamat. Vagy amikor én ezekről világosan hallottam, akkor eszembe jutott, hogy gimnazista koromban az egyik tanárnőm, aki ilyen grafológus nő is volt, nem csak grafológiai céllal, bár ott is az írás, a jegymagyarázat erősen benne van, és, de ő jósolt is ebből, és összehasonlította a bátyáméval, és a jövendőre nézve is dolgokat. Tehát mindegyikünknek nagyon jó áttekinteni, aki nem tekintette át még az élet területét, kérni világosságot, hogy mutasd meg, Uram, leplezd le, hogy milyen területeken érhetett engem ilyen fertőzés. Én megdöbbent, hogy ma már a középiskolások, általános iskolások ilyen asztal táncoltató játékokat csinálnak, ha mennek túrára, kirándulásra, nem mondom, hogy mindenütt, de hát és más hasonló dolgokat, mert olyan érdekes. Tehát a második dolog, hogy ha azt mondja Isten, hogy ne, és én bármit ezen belül cselekedtem, akkor valljam bűnnek. És mondjam azt, hogy bocsásd meg, Uram. Én általában, amikor valaki életében nagy takarítás történik, akkor azt szoktam mondani, akár a bűneit, akár a megkötözöttségeket, amikor szintén bűnök. Csak azért teszünk különbséget, mert a megkötözöttségek, illetve az okkult bűnöknél direkt nyitom ki a lelkemet. Az, hogy lopjak, meg egyéb, hát összeállok a sátánnal, meg rászed, De amikor így nyitom ki a lelkemet előtte, ahogy most ezekről volt szó, akkor tulajdonképpen ő beköt egy telefonvonalat. Tehát neki joga van ezen keresztül bármikor az én életembe működni. És lehet, hogy 10 évig, 20 évig nem történik semmi. És egyszer jön a valami nagyobb baj, ami összejön, és akkor ő még erre ráturbósít. Olyan még nem volt, hogyha öngyilkosságból visszahozott emberekkel tudtunk beszélni, nem csak én, hanem aki többet forgott ilyen területen, lett volna a háttérben ott valami súlyosabb dolog ezeknek a dolgából. És elmondja, hogy hát szerelmi csalódás, vagy a másiknál valami más. Igen, van egy ilyen kiváltó ok, de hogy ez az egész mögött ott volt, és ráturbózott a sátán, aki emberölő volt kezdettől fogva, az igaz. És akkor én azt szoktam mondani, általában, ha ilyen klasszikus és nyugodt időnk van valakivel, és az a megtéréséhez készül, akkor én azt mondom, hogy írja össze a bűneit. Legyen elő egy A4-es lapot, de ne úgy, hogy hazudtam anyámnak, apámnak, stb., akkor nem lesz elég, nem, hogy az az egy lap, hanem hazugság, vagy a nem tudom mi, paráznaság, ez, az, amaz. Tehát általában tele tudja írni valaki a két oldalt is, a végén már apró betűkkel. Mert hogyha egy világosságot kap, mert benne van nagyon ez is, az okkult bűnöket is nem azért íratom én le, mert én el akarom olvasni, vagy annyira kíváncsi lennék. Nem, azt mondom, azt sokszor leteszi, és azt mondom, hogy tüntesse el, vagy leúzza a WC-n, vagy elküldi, vagy valami, és letesszük oda Isten elé, hogy mindez csak kiadta magából. Nincs klasszikus ilyen megoldás, hogy csak ennek az útján lehet a bűneinktől szabadulni, mert meg lehet azt vallani. Az Úr előtt, meg sokszor elég ő előtte. De az okkult bűnöknél nagyon fontos, hogy lelki gondozó is segítsen. Írtó ravasz a sátán. Azt én nagyon sokszor átéltem, hogy amikor imádkozunk az illetővel, és elmondom, hogy azt is mondja ki, mert a harmadik lépés az, hogy nem csak nyilvánvalóvá teszem, tehát leírtam és megvallottam ezeket a bűnöket, hanem tagadjam meg, hogy semmi közöm a sátán. Úgy, ahogy önként belementem, vagy belevittek, az nem az én bűnöm, ha mondtam ezt a gyerekkorba, csinálnak valamit a gyerekkel, az nem a gyerek bűn, hát nem ő csinálta, de a hatás ő rajta van. Az már annak a bűne, aki ezt csinálta is. Tehát, ha megvallottam, bűnnek vallottam, akkor ezzel együtt fejezzem ki azt is, hogy semmi közöm a sátán. Megtagadok mindent, ami ő hozzá kötne. Nem kívánok. Ha nem tudok valamit, azt is, Uram, viszem eléd. És a te kezedbe leteszem. Ami eszembe jut, ő a szívemet nézi. Aztán lehet, hogy menet közben még eszembe jutnak egyéb dolgok, vagy rádöbbenek, akkor ezt tegyem oda, mintha egy csomaghoz hozzátenném Jézus keresztje alá. Nem kell mindennel szaladni a lelki gondozóz utána már. Megtagadom, és egyben valljam teljes szívemből, hogy Uram, csak hozzád kívánok tartozni. Tehát egyszer kimondtam egy szabad szívvel való nemet a sátánra, minden tekintetben. Semmi szállal nem kívánok hozzátartozni. Teljes szívemből a tiét kívánok lenni, Úr Jézus. És az ötödik, hogy ami ezzel kapcsolatos írás, könyv, egyéb eszköz, azt pusztítsam el, tüntessem el. Mert ne őrizgessek az ellenség fegyvertárából az életembe. Mi annyit megcsináltunk a fasorban, hogy különösen Péter volt, aki ezekben a területekben jobban otthon volt, és a részleteket is jobban ismerte, tehát ő ebbe nagyon komolyan beleásta magát, hogy voltak olyan spiritista könyvek, vagy egyébként, amit azt mondtunk, hogy tegy el a méregraktárába. De hát írja le egy méregraktárt, hogy ne úgy olvasgassák, vagy valami, de hogy képbe legyen, hogy mikről van szó. De ezt nem kell nekünk, hogy az érdeklődésünkből azért őrizgetjük ezeket a könyveket. És itt jön az újszövetségi ige is, mert jó lett volna elhoznom esetleg egy olyan listát, most nem volt a kezem ügyébe, ahol 20 ige is ott van, hogy hol figyelmeztet, hol Ézsaiás prófétánál, mert jövendőmondókra hallgat a népen, és nem tőlem tudakozódik, meg sok felé meg lehet ezt találni, és nagyon jellemző, ami az apostolok cselekedetei 19-ben előttünk van, Pál Efézusban, ott egy borzasztó jelenet történik, ilyen ördögűző papfiak, a zsidó papfiai machinálnak, és hát látják, hogy Pál szavára, Jézus nevében milyen szabadulások, csodák történnek, és ők is le akarják utánozni, hogy, és ilyen ördögűző mesterségeket folytatnak, és ilyen megszállott emberből próbálják kiűzni, és ott vagy az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, föléjük kerekedett, úgyhogy mesztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Gondoljátok el, micsoda erő volt benne, hogyha 7 embert így megtépett. Tudomására jutott ez minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. És itt jön, a hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket, azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. 50 000 ezüst pénz, egy ezüst, egy napszám. Szép mennyiségű könyvet hordtak össze a hívők. Már az Úr Jézusban hívők. Na, tehát ők sem voltak fölhomályosítva. Nem tudták, hogy mi van, és ott voltak a varázskönyveik, meg minden a régi időkből, meg ki tudja még. Hát hány hívőnél van, mit gondoltuk, vagy hány gyülekezeti tagnál Krúdi Álmos könyv, vagy valamiféle ilyen tenyérjóslás, vagy asztrológiai. Nem asztronómia, jól értsétek, hogy a csillagászat az más. De ez a csillagjóslás. Ott jön 18 éves lány gyülekezetünkbe, aki ennek készült, csillagjóslónak minden. És akkor erről beszélgetünk vele, megtérése előtt. Kiderült, hogy 18 könyve van, hordta elő oda nekem. És az udvar végében elégette az egészet. Böcsületire legyen mondva. Aztán egy még elszúrt 2 házasságuk, meg egyebet, meg most térészhez, az már egy más kérdés, az nem ennek a következménye volt, az engedetlenségek következménye volt, akkor ő ezt tisztán tokkal, vonóval lerendezte. És nálunk ott a fasorban is, a palástjaink mögött, szintén a 13-as szobába, ott állt egy ilyen nagy fogas, többen láttátok, hogy ott lógnak a palástok rajta. Akkor, amikor ez így volt, a palást mögött gyűjtöttük ezt az anyagot. Néha ilyen halom volt. Én csak lestem, hát nekem fogalmam sem volt sok mindenről, amit behoztak. ilyen rejki könyvek, egyebek, meg nem is emlékszem pontosan minden részletre, de voltak ki egy egész szatyorral. Volt olyan presbiter, a kis spiritista könyvek, egy könyvtárában ennyi könyv együtt volt. És egyszer csak rádöbben, hogy hoppá, hát ők annak idején, mikor fiatal volt az édesanyjával, ilyen szeánszukra jártak. És akkor összehordták, hát Pesten nem nagyon lehetett elégetni. Mert volt valaki, aki azt mondta, elajándékozom. Hát azt már ne csinált. Vagy ne csinálja. A másik kidom a kukában, mondom, azt se csinálja, mert kukáznak, hanem hozza be, és amikor jön a tavasz, akkor indultak ki az Isten táborába az embereink, Albert Péterék, Vitéz Andrásék, és akkor vitték ki. Csináltak egy kis mágiát, vagy egy kis tűzrakást, és elégették, amit tudtak. Úgyhogy több hullámba ezekből nagyon sok minden kikerült a családi otthonokból. Tehát világosságot gyűjt az Isten? Egyszer csak megértem, hogy miről van szó. Fölfigyelek rá. Kettő, bűnnek vallom, amit tudva vagy tudatlanul ebben a dologban léptem. Mert arra azt mondja Isten, hogy ne, akkor pedig, ha én csináltam, akkor bűn. Bocsásd meg, Uram, meg fogja bocsátani. A harmadik, megtagadok mindent, ami a sátán világához kötne. Én csak hozzád akarok tartozni, Uram. Negyedik, a hozzád akarok tartozni, hát már mondtam is, hogy csak hozzád akarok, tehát egyre megtagadom, mindegy, hogyha egybe veszed, ha külön veszed, a lényeg az, hogy ez megtörténjék, hogy kifejezem teljes szabad szívemmel, hogy szőröstül bőröst az övé kívánok lenni. Ezt egyébként mindenki kifejezi, csak más az, hogy szóba, aki elmondja a Heidelbergi Káti első kérdés feleletét. Testestől, lelkestől, szörös, tübőröst mondhatnám. Életemben, halálomban nem a magamé, hanem a hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Óriási kijelentés. Kifejezem, hogy senki másé, senkinek másnak joga nincs hozzám, egyedül neki. És az ötödik, ugye, hogy kitisztítom. Ami ezzel kapcsolatban ott van. És hadd mondjam ezt is, mert többeknél kiderült, hogy azt mondták, hogy olyan jó, hogy őszinte voltam, mert az ő életükben is segítség volt. Már nagyban tartott a Fóti ébredés, mi már ezekről is tudtunk, meg én is abszolút végigmentem ezen a vonalon, hogy mindent megtagadtam, amit tudtam, elmondtam, és azt mondtam, hogy ezen kívül is, Uram, fogalmam nincs, hogy van még valami. Se plusz-minuszt én nem érzékeltem, se előtte, se utána. De azt mondtam, hogy ha az ige ezt mondja, tehát én nem láttam az akadályát se, meg nem láttam a nagy eredményét se annak, hogy én ezt az Isten igéje nyomán komolyan vettem, és letettem. Teltek az évek, vittük az embereket csendes hetekre, tértek meg, mozdulások, gyülekezet, ébredt, és egyszer csak vezetem az autót, és jönnek a gondolatok, hogy rántsam el a kormányt. Mondom, ilyen az életemben nem volt. Hát mi a csuda van vele? És ez rendszeresen visszajött. Persze nem rántottam el a kormányt, de zavart az egész, hogy milyen dolog ez. Aztán Isten nagy kegyelméből kaptuk mi a harmadik gyermekünket is, az elsőt, másodikat is, de a második után azt mondta a szakember, a főorvos, hogy azt mondjam, több gyermeket nem fog tudni kihordani. Tényleg nem is született gyermekünk, nem tettünk ez ellen 7 évig. És amikor az első csendesétől hazajött feleségem, új élettel a szívébe, már nem kisgyermekkel, hanem Krisztusban való új élettel, egy évre rá megszületett, 8 évre, 11 évre a bátyja meg a nővére után a harmadik kicsink, ez a bizonyos csendes óceán járó Dori lányunk. És 3 éves lehetett, amikor én megyek a konyhába, és átsuhan a fejem, hogy üssem szét a fejét. Hát lezsibbadtam, mindenki szemefénye volt, ez a kislány, kedvencünk, meg örültünk, meg minden. És ez már kiverte a biztosítékot, és akkor eszembe jutott, hogy bizony nem egyszer megtettem, amikor évente egyszer-kétszer nagyon összevesztünk feleségemmel, akkor ami a kezem ügyében volt, azt én a földhöz vágtam. Ha az a herendi készlet lett volna, akkor is. Mikor repült, már tudtam, hogy nem kellene. De újra elkapott valami indulat, és nem tudtam uralkodni rajta. És most egy ilyen batyú jött össze, hogy ez már ez a kislányjal kapcsolatos egyszeri ilyen gondolata, hogy bántottam meg mindent. Na tehát ne haragudjatok, normális ember eszébe ilyen nem jut, egy apa eszébe ilyen nem jut, Isten ilyen gondolatot nem ad neked, hát itt akkor valami kell, hogy legyen. És ez a gondolat, ez azokat az indulatkitöréseket is, amik úgy kísértek, vagy 10 éven át, a házasságunkban akkora tájt, körülbelül annyi volt, akkor, vagy 12, előhozta, és ezt a ránysd el a kormány dolgot is, de hát fogalmam nem volt, hogy valahol, én belesétáltam volna valami ilyen kelepcébe. Mondtam, hogy Istenem, ha lenne, te látod a szívem, hogy őszintén megmondanám. Nem akarok rejteni előled semmit. És akkor leesett a tantusz, hogy az én uramnak nem csak akkor van megoldása, hogyha én pontosan meg tudom mondani a forrást, hogy hol jön be az ellenség, hanem én fogtam és ezt a batyut. Így, ahogy volt, elmondtam, hogy Uram, a te kereszted azért állt, hogy a te véred árán engem minden bűnömből és minden megkötözöttségemből szabaddá tegyél. Én most idehozom eléd ezt a batyut, ezt a gondolatot, ezzel a kisgyerekkel kapcsolatban idehozom ezeket a dükkitöréseket, idehozom eléd a ránsd el a kormány gondolkozásokat is, gondolatokat is, leteszem a te keresztedhez. Kérlek, szabadíts meg, bocsáss meg bárhol, bármiben én vétettem, és vedd le róla. És hát elég látványos szabadítás, gondoljátok el, 34 éves az a kicsi lány, és ha 3 éves volt, akkor 31 éve. Egyetlen tányér, egyetlen valami nem tört el. Így, esetleg mosogatás közben. De gondoljátok el, hogy ezt átélni. Mert azért ez nem játékám, amikor a dühödbe odavágsz valamit úgy, hogy a gyerekeid azt mondják, hogy megbolondult apu, a feleséged azt mondja, hogy na most látnánk a hívek az ájtatos papjukat, te pedig készül szépen a szent ige hirdetésre másnap, vagy 2 nap múlva, ezzel a háborgó lélekkel, mikor már repült, már tudod, hogy nem kellene, de nem tudsz ellenállni. Úgyhogy nekem nagyon nagy hálám van Isten iránt, mert egyszerűen átértem úgy, hogy nem csak a tanítását mondhatom tovább, hanem az életemben ennek annyira kézzelfogható bizonysága van, hogy azt akár kitagadná, ki nem veheti. És áldott legyen a neve, hogy azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáit. Úgyhogy ilyen tekintetben nagyon fontos, hogy mindnyájunk életében ez a terület is az ő keresztje alá kerüljön. És ha több hullámba, akkor több hullámba, de ahogy az én életemben is, de hogy vegyük nagyon komolyan, az önvédelem, és az Istennek való engedelmesség. Úgyhogy ezért is hangzik közöttünk mindez, sőt azért is hangzik, mert hogyha a rendszeres csendes hetesek, meg gyermekkoruktól csendes hetesek ezekről hallottak is különböző formában, de hát vannak közöttünk, akik újak, és legyünk irgalmasak egymás iránt. És van, amikor jelentkezik valami, amit pontosan nem tudunk megfejteni. Én nagyon komolyan szoktam mondani, hogy erre figyeljen mindenki, hogy ezt lelki gondozóval, aki ezeket a dolgokat ismeri, tudja, mert egy időben úgy csináltuk még a lelki gondozói beszélgetésben is, hogy azt mondtam, hogy vigye oda imádságában az Úr elé, és tagadja meg. Oda vitte, de nem tagadta meg. Ugye ki közel lenne a sátán. De hát nem mondta. Nem mondtam. Kérdezi utána vissza. Teljes őszinte nyíltsága. Úgyhogy a végén már azt mondtam, hogy mondja utána. Mert én mondom az imát, de csak azt mondja, amivel egyetért. És segítettem, hogy ne kelljen azon spekulálni ebben az állapotban. És most is, amikor valaki élő hitre jut, nagyon figyelünk arra, hogy össze ne tévesszük a dolgot. Mi nem a sátánnal foglalkozunk, nekünk Jézus a nagy üzenetünk. Tehát ezt a hetet tekintitek is, ha ma délután erről volt szó, és igen, de nem ez a hét témája. És nem erre térünk szüntelen vissza, amikor valaki leteszi a bűneit, meg az életét az Úr kezébe, akkor is a bűneit, az életét, de azért erre a területre is. Mindig az orvosi vizsgálatnak ítérnek a tüdő, melkas, egyéb valamire, erre a területre is ki szoktunk térni. Hogy vajon ezen a vonalon. És úgyhogy .hu. Ha valakinek kérdése van, tessék, Kati.
Nincs. Én tudom elvesztelni, hogyha nem ide való, akkor esetleg személyesen alkalmi, hogy hol a határ Tamás bácsi szerint akkor, amikor biztosításokat kötünk. Gondolok arra, hogy amit talán nem...
Ja, lakásbiztosítás?
Balesetbiztosítás, külföldre megyünk, úgy gondolom, hogy egy ilyen alap. Hogy akár igen. Az ingóság, amikre magunkra, hol a határ, ami már...
Ami már túlzás, hogy ami... Hát én azt hiszem, hogy ez a terület, ez szintén a kulcsbezáráshoz tartozik. Tehát azt, hogy valaki azt mondja, hogy ha te bízol az Úrban, akkor nem kötsz biztosítást a repülőgépedre, vagy balesetbiztosítást, vagy vagyonbiztosítást, vagy a házadra biztosítást. Az lehet, hogy azt mondod, hogy hát nem nagyon van pénzem, vagy nem éri meg, nekem nem kötök biztosítást. De ezt nem hitből, szóval én úgy érzem, hogy ha ezt valaki kizárólagossá teszi, az fanatikus. Az nem hittel jár el, hogy már pedig, hanem egyszerűen nem lépi meg, amit ilyen tekintetben meg kellene. Tehát hangszerre, vagy másra is, a biztosítása van valakinek, vagy egyéb, az nem hitetlenség.
Például egy olyan dolog, amiről konkrétan hallottam, és a szívből testvér mesélte, hogy neki volt egy olyan biztosítás, amit megszüntetett, munkaképességi biztosítás. Tehát, ja. Történik valami balesetben mondjuk, és munkaképtelenül válik, hogy akkor mondjuk a bírságban, hogy úgy róla, ő ezért szüntette meg, vagy pedig...
Hát én a túllangódásnak érzem, hogy már a végén még azt is bebiztosítom, ami nincs, vagy ami abszolút, hogy van, vagy a többi, de egyébként nem látom semmiféle okkult, vagy semmiféle ilyen gátját annak. A szerencsejátékoknál már igen. Mert kicsibe, te azt mondod, hogy a lottótottó, hogy ez egy apróság. De ugyanúgy, kitől várod? Hát a szerencse istennőjétől, ki nincs is, hanem minden ilyen mögött a sátán van. Most én nem mondom ezt, hogy mert lottozik az a néni, akkora bekötözött a sátántól, meg a többi, mert nagyon sokan félreértik az egészet. De gondoljatok bele, hogyha arra gondoltok, hogy Monte Carlo-ban rulett, amit pörgetnek, érzékelhető, hogy ez sátáni akció. Az a pénzünk világában három lehetőségünk van, vagy megdolgozunk és kapunk érte, amit kapunk, vagy öröklünk valamit, vagy ajándékba kapunk. De az, hogy szerencse, tehát ne tegye bele a kezét a sátán abba, amit. Na itt már igen, itt már azt mondom, hogy nem bízom abban, hogy Isten ad nekem annyit, amennyi a legszükségesebb. Tehát ennél már igen. Ott még ha a munkaképességi baleseténél is, ha ő neki ez a megnyugtatóbb, én nem. Itt nem érzem ezt a rázosságot. Tessék, Kati.
Én mondani szeretek valamit, mert pedig elég érdekes, hogy ezt nem most történt, de 20. és 21. században szerintem ez valóság, és azt tudni kell, hogy mi hibertelek védelem alatt állunk, de azért, hogyha...
Na jó, hogy ezt mondod, mert erre még egy mondatot majd, de most mondjad.
Próbáljuk mozogni az már kekezkedést ezekkel a szellemi erőkkel. Volt egy tanárom, és elkezdett beszélni ilyen dolgokról. Fiatal hívő voltam, tehát se kép se hang nem volt. És egyre döntsebb kezdett lenni nekem, hogy hát valami nem stimmel, de én nem tudtam mit mondani. Nem voltam képbe, beszélt agykontrollról, mágiáról, természetgyógyászat különböző ágairól, hogy neki milyen képességei vannak, hogy ő ezért, meg ahhozért, szellemidézés, azt. Tehát egy egész repertoárt felmutatott. És amikor hazamentem, akkor egész a dolgot tapasztaltam és láttam. Azt mondják, hogy aki ilyen emberrel kezdett fog, az ő maga is olyan képességű lehet, na most nyilvánvalóan hívő ember ebben az esetben másképp fog reagálni, és ezt én is így tapasztaltam, de mégis valami erő működött, mégpedig szóltam is az akkor lévőként keresztának, hogy gyere nézd már meg, mert valami nem stimmel. Szerintem emelőtt, ami csíkos volt, meg barna, meg sárga, meg zöld, azt én egy ponton, órákon keresztül képnek láttam, és csak arra akarok reagálni, hogy bocs, mint az erő, és ha csak így hozzáérsz, már az is lehet, hogy beszélni fog.
Hát én ezzel
halálra tűnöm,
hogy az
ember. Nem akarsz
a halálra
tűnöm. Nem, hát ő ezt átélte, ő azt mondta el, és na most az nagyon fontos, hogy ne éljünk a rémületbe, meg a félelembe olyan értelembe, hogy szeretem azt a mondatot, és igaznak is értem ebbe a tekintetbe is, hogy nem fog a varázslás Jákóbon. Tehát ha te ezekből kitisztultál, ha te ezt letetted, megszabadultál, akkor utána ne abba legyél, hogy jaj, most valahol hol és mi fog engem ebbe elérni. Tehát ha engem most itt, ez a meggyőződésem, összekötöznének, elvinnének egy szeáncra, és éván nem hatna semmi az égvilágon. Ha én elmennék kíváncsiságból, akkor baj van. Tehát ilyen szempontból ne kacérkodjunk ezekkel a dolgokkal, de legyünk abban a békességben, hogy mi úgy élhetünk ebben a világban, ami Urunk védelmében. Egyébként is az egyik legkedvesebb igém a Kolossai levélből az, hogy ti meghaltatok, mármint a réginek, és el vagytok rejtve Krisztussal együtt az Istenben. És ugye sokszor bocsánatot kérek az úrtól, erről beszélek, hogy Uram, hát azért konténerhez ne hasonlítsak már téged. De hát értitek, egy konténer, egy halál biztos, még a halálon át is biztos, védelmem van. Tehát a Jézusban, a tegnap, amit hallottunk, hogy a Krisztusban, az Úrban, egyébként az embernek üdítő, tehát ahogy ez terhelő, ami ma délután elhangzott, és ugye ebbe tényleg úgy lejjebb megy az ember, meg erről ezért nem is kell örökké beszélnünk, de világosságot kell látnunk, de inkább deprimáló ennek a hatása, mint fölüdítő. Ugyanúgy a tegnap este, amikor a Krisztusban, hát egyre jobban érezte, érzékelte az ember, hogy az igék sorozata jön, hogy mint aki már úgy be vagyok öltözve, úgy el vagyok rejtve, úgy meg vagyok védve, úgy föl vagyok üdítve, olyan biztonságban vagy olyan szabadságban élhetek. Tehát ilyen szempontból ez a... És ráadásul ez egy kekryptájen... vagy Krisztussal együtt szűn Krisztó teó, de a kekryptáj az a kripta, a rejtett hely, és el vagyok rejtve. Ugye van ez, hogy rejts el. Ismerős nektek is? Rejts most el a szárnyad alá. Tehát, hogy ő benne védve vagyok ennek a kaotikus világnak a világában is teljes védelmem van. Csak ne nagyon éljek vissza vele, sőt egyáltalán.